A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket, bőti időben, Isten tiszteletünkön a 25. Zsoltárunk első versét énekelve, szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Legyen nékünk kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, ezekben a hetekben a Szent Evangéliumot János evangélista szerint olvassuk. Evangéliumának 12. fejezetéből hallgassuk meg a mai napra rendelt igénket, a 12. fejezet 20. versétől a 33. versét terjedő szakaszt. A szent igéket leülve állítattal hallgassuk meg illő figyelemmel. A megnevezett helyen János evangéliumának 12. fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje.
Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak: angyal beszélt vele. Jézus megszólalt: nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünk befogadását. Jöjjetek, szeretteim, álljunk meg Istenek előtt is imádságos lélekkel, és imádkozzunk hozzá következőképpen. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük neked azt, hogy ezen a helyen megváltó szeretetednek minden nap csodálhatjuk sokféle jelét. És még inkább áldunk azért, hogy gondviselő szeretetednek is ezer jelével találkozhattunk a mögöttünk lévő héten, és most megköszönhetjük ezt neked. Áldunk, hogy szereteted és kegyelmed, gondviselésed sokkal nagyobb, mint ahogyan azt meg tudnánk érteni. Úgy vagyunk itt most, mint amikor a tékozó fiú hazament az atyához, akitől azt várta talán, hogy majd el fogja számoltatni, felelősségre fogja vonni, és ő mégis egy olyan atyával találkozott, aki magához ölelte, megtisztította, új, friss ruhát adott rá, és mi is így akarunk most itt lenni. Köszönjük neked azt, hogy te így fogadsz minket, hiszen bűnbánó lélekkel valljuk meg, hogy az a ruha, amit tőled kaptunk, rongyokban van most már rajtunk. Atyánk, szállj meg bennünket! Jöjj kegyelemben, gazdag Istenünk, és fogadj el úgy, ahogyan vagyunk. Találj őket most is kegyelmednek nagyságán, gazdagságán, hogy te előhozott számunkra a legszebb ruhát, a legtisztább öltözéket, és szent lelkeddel tisztára mosol bennünket. Hozzánk jössz, mint áldott orvosunk, gyógyulást adsz nekünk, lelkünket megfüröztöd, megtisztítod, megújítod. Így kérünk most téged, táplálj bennünket igéd kenyerével, hiszen éhes a lelkünk. Éhes rád, éhes igédre, evangéliumodra, és kérünk tanácsolj bennünket újra és újra, hogy innen úgy tudjunk elmenni, hogy felöltözve, megtisztulva, új reménységgel mehessünk tovább az életúton. Az Úr Jézus nevében kérünk, Atyánk, másért nem ismernénk ezt tőled kérni. Hallgass meg minket imádságunkban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és most az orgona szolgálatot hallgassuk meg. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található felolvasott igényben, János apostol Szent Evangéliumának 12. fejezetében, a 32. versben egében. Jézus mondja, én pedig, ha felemeltetem, magamhoz vonzok mindeneket. Uram, Jézus szeretnénk látni, mondták a görögök, akik ott voltak a zsidó páska ünnepen, és hadd mondjuk testvérek azt, hogy ez egy nagyon egyszerű óhaj, nagyon egyszerű kérdés, hiszen ki ne szeretné Jézust látni. Mégis ebben az egyszerű kérdésben hadd mondjam így, hogy egy egész világ tárul fel előttünk. A mögöttes területek, mindaz, ami megszólal ebben az egyszerű dologban. Görögökről van szó, és először hadd mondjam el azt, hogy az ókori világban a görögök a legnagyobb turisták voltak. A világ minden tájékán megjelentek, másrészt pedig tudjuk a görögökről azt is, hogy kíváncsi, kutakodó elmék, akik állandóan és újra keresik az igazságot, keresik az újat, keresik mi az, amiben valami új dolog tárul fel, úgy, ahogy Athénben is találkozik Pál apostol ugyanezekkel a görögökkel, akiknek a fülük mindig viszket valami újdonságra. Ezek a zsidók, nagy valószínűséggel hallottuk róluk, hogy már szeretik, illetve ezek a görögök szeretik a zsidóságot, mert amikor ott vannak, azért mennek, mert ünnepre mennek fel. Azt is tudjuk, testvérek, az ókori leírásokból, hogy a zsidóknak a temploma, amelyet Nagy Heródes építetett, a világ hét csodájának az egyikeként számított, mentek az emberek minden nagy ünnepen, másrészt pedig a zsidóknak az ünnepei, azok a hatalmas nagy zarándok ünnepek, amelyeket megtanultunk az iskolában is, a páska ünnep, az aratás ünnep, vagy a lombsátrak ünnepe, vagy a nagy engesztelési ünnep, ezek mind-mind olyan gyönyörű szertartások voltak, hogy vonzották a világ minden tájáról az embereket. Míg a IV. Századi kereszténység is arról beszél és arról vitatkoznak, hogy hogyan tudnák a szegény keresztényeket eltéríteni attól, hogy ne vegyenek részt a zsidóknak az ünnepein, mert annyira vonzza őket mindaz a pompa, a szertartásosság, az éneklés, és úgy tűnik, hogy abban az időben a keresztényeknek az ünnepei nem voltak ilyen gyönyörűek és nagyok. Ezek a görögök tehát ott vannak, és kérdezik, hogy hol van ez a Jézus. Hiszen páska ünnepre érkeztek, és hallottuk, bár most itt nem ismerjük, de akik olvassuk a Szentírást, tudjuk, hogy az utolsó páskájára indult el az Úr Jézus, az úgynevezett halálos páskára, amelynek a végén őt majd keresztre fogják feszíteni, de ez azzal kezdődött, hogy amikor bevonult Jeruzsálembe, akkor megtisztította a jeruzsálemi templomot, a pogányok udvarát, szétzavarta az ott legelésző nyájat, amelyek ott voltak, azután fölborogatta a pénzváltóknak az asztalát, és valami igen-igen nagy felzúdulást okozott ez. Ezért híre van Jézusnak, sőt, hadd mondjam így, hogy mintha egyfajta Jézus hullám indult volna el itt a nagy, hosszú Jeruzsálem ünneplés alatt, és ezek a zsidók is látni szeretnék Jézust, szeretnék tudni, hogy ki ő. Mi magunk is azt gondolom, hogy ismétlen látni szeretnénk őt. És akkor halljuk, hogy Fülöpnek szólnak, az egyik tanítványnak, aki valószínűleg tudott görögül, ő pedig Andráshoz megy, és elmondja ezeknek a görög turistáknak, valláshoz zarándokoknak az óhaját, a kívánságát, és akkor értjük meg igazán, hogy mennyire fontos a tanítványi szolgálat. Ez a barátunk, András, jó lenne, ha jobban belevésnénk a nevét, szívét a szívünkbe, és az ő egész életét, tanítását, mert ugyan alig-alig van róla szó az evangéliumokban, Péter apostolnak az öccse, és a nagy apostol fejedelem elnyomja az ő személyét, alakját, de ha János evangéliumát pontosan olvasjuk, akkor látjuk, hogy nagyon fontos feladat jut neki. Mindig, amikor valakik Jézushoz akarnak menni, akkor azt olvasjuk, hogy András az, aki oda vezeti azokat Jézushoz. Az evangélium is azzal indul, hogy András és egy másik tanítvány hallva Jézus Urunknak a szavát, követi őt, mert keresztelő János mutatja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és ők ott vannak az Úr Jézusnál, és onnantól kezdve András szól Péternek, és azt mondja, megtaláltuk a Messiást. És oda vezeti őt Jézushoz, Jézus pedig nevet ad neki. Vagy amikor ott van a 5000 ember Jézussal a pusztában, és nem tudnak enni ezek az emberek, éhesek, szomjasak, akkor egy kis gyermek az, akit az 5 kenyerével és a 2 halával oda vezet az Úr Jézushoz, András, és azt mondja, itt van ez a gyermek, és valamit kéne csinálni azzal, amit ez a kicsi gyermek tud. És most is halljuk, hogy itt a görögöket is ő vezeti az Úr Jézus Krisztushoz. Testvérek, nagyon sokféle szolgálat van ebben a kereszténységünkben. Barnabás és mindenféle szolgálatról beszélnek katolikus testvéreink is. Nekünk föl kellene fedezni Andrást. Hiszen az András szolgálat, valakiket Jézus Urunkhoz vezetni, ez a legszebb és a legcsodálatosabb, legdrágább hitünk és feladata a hitünknek, keresztény létünknek, drága feladata Jézus minden tanítványának, hogy oda vezessük őt az Úr Jézus Krisztushoz. Miért fontos ez? Azért, mert nagyon sokszor éppen mi magunk a tanítványok vagyunk azok, akiknek az élete, akiknek a magatartása elfedi az Úr Jézus Krisztusnak a jelenlétét ebben a világban, éppen azok elől, akik látni szeretnék Jézust. Csak 2 példát hadd említsek. Amikor az Úr Jézus Tírus és Szidon vidékén van a tanítványaival, és talán éppen az Úr Jézus, amikor ott megy a 12 tanítványával, beszél nekik talán éppen a mező liliomairól, amelyek milyen pompával öltözködnek, vagy az égi madarakról, amelyek nem gondolkodnak afelől, hogy hogyan éljék meg az életüket, hanem egyszerűen csak egész létükkel magasztalják az Urat, akkor ebbe az idillikus csendbe, vagy beszélgetésbe egyszer csak belekiált valaki, mégpedig egy édesanya, akinek egészen más tapasztalata van erről a világról, aki nem a jóságos és gondviselő Isten tapasztalja meg, hanem az, hogy a gyermeke beteg. És ott kiállt az utána, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajta, mert az én gyermekem az ördögtől gonoszul gyötörtetik. És akkor a tanítványok azt mondják, ezek a jóságos tanítványok, hogy Uram, bocsásd el őt, mert zsenánt nekünk ez a dolog, utánunk kiabál. És ez nem szép dolog. Általában, ha valaki kiabál, azt nem tartjuk szép dolognak, akár utcán, akár kórházban, vagy bárhol máshol. Mindenütt ilyen szépen fedett hangon mondjuk a csúnya dolgainkat is, meg a szép dolgainkat is. És itt van valaki, aki nem bír magával, mert a gyermeke beteg. Halálosan beteg. És azt mondják, hogy Uram, bocsásd el őt. Vagy gondoljunk arra, amikor az Úr Jézushoz édesanyák akarják vinni a gyermekeiket, hogy megáldja őket. És akkor ezek a drága jó tanítványok ismételten azt mondják, hogy menjetek el innen, ne zavarjátok a mestert, hiszen neki komoly feladata van, a világ megváltását kell elvégeznie. És akkor az Úr Jézus azt mondja, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Jézusnak van fogadó órája. Mi vagyunk egyedül azok, akik nem érünk rá semmire, hogy szoktuk mondani, még meghalni sincs időnk. Mert olyan fontos emberek vagyunk. Jézus Urunknak van ideje ránk, van ideje mindannyiunknak, és csupán azon dől el a mi kereszténységünknek a sorsa, hogy mi ezt az András szolgálatot magunkra tudjuk-e vállalni, hogy amikor valakik azt mondják, hogy látni szeretnénk Jézust, akkor mi nem takarjuk el, nem árnyékoljuk el az Isten napfényét és világosságát magunk körül, hanem éppen ellenkezőleg kézen fogjuk azt az illetőt, oda vezetjük hozzá, és rábízzuk az élő Istenre, hogy gyógyítsa, szeresse, ápolgassa, és vezetgesse ezt az embert egy életen át. Látni szeretnénk Jézust, mondják ezek a görögök, és ez azt is jelenti, testvérek, hogy valami többet akarnak csak annál, mint amit nálunk mi megszoktunk már, hogy televízióban mindent és mindenkit látunk. Látni szeretnénk azt jelenti, hogy beszélgetni szeretnénk vele, találkozni szeretnénk vele, mert érdekel az ő élete és az ő sorsa. Látás és látás között nagyon jól tudjuk, hogy nagy különbségek vannak. Ezen gondoljunk bele, látta az Úr Jézust annak idején Kajafás, a főpap, és mégis a halálát követelte. Látta őt Poncius Pilátus, a római helytartó, és mégis halálra ítélte. Látta őt talán a két lator közül az egyik, amelyiknek semmit nem jelentett az élete, a másiknak valamivel többet már. Tehát látás és látás között óriási a különbség. És nekünk éppen az a lényeges, hogy Jézus Urunkban azt mutassuk meg éppen ma a 21. században ebben a világban, hogy kicsoda is ő, nem kell nagy dolgokat tenni, csak annyit mondani, az én számomra kicsoda ő. Hadd mondjam így, testvérek, hogy nekünk reformátusoknak olyan Bibliánk van, amelyben nincsenek képek, nincsenek illusztrációk. Talán azért, remélem, hogy így gondolja mindenható Isten is azért, mert ő úgy véli, hogy a Szentírásnak az illusztrációi, a képei mi magunk vagyunk, nekünk kell úgy élnünk, úgy láttatnunk Krisztusunkat ebben a világban, hogy az emberek számára vonzóvá váljék az ő élete, és hogyha valaki élete különböző pontjain meg tudja mutatni Krisztust, akkor az valami nagy csodát jelent. Egyszerű példát hadd mondjak, Balczó Andrásnak a nevét talán az idősebbek még ismerik, a sokszoros olimpiai és világbajnok öttusázónk, akiről annak idején még a 80-as években készítettek egy filmet, és amikor megkérdezték, mert egy filmben sok mindenről beszélgetett, akkor azt kérdezték, hogyan készül egy-egy edzésre, egy-egy világmérkőzésre, és az volt az első mondata, hogy beleteszem a Bibliámat a bőröndömbe, és utána a többi szükséges dolgot. Egy ember a 70-es, 80-as években, amikor aratta a világhírű sikereit, és egy filmben nem szégyelli azt, hogy ő kihez tartozik, nem szégyelli azt, hogy kitől veszi az erőt, az energiát, azokhoz a hatalmas nagy szellemi és lelki mérkőzésekhez, amelyek egy öttusa bajnokságban az embert érik. És ez az első, hogy beleteszem a Bibliámat a bőröndömbe. Mi fordítva szoktuk, ha megyünk nyaralni, kirándulni, akkor a Biblia nehéz, meg helyet foglal, azt tesszük ki elsősorban. Betesszük a sillécet, a mit tudom én micsodát, és aztán úgy megyünk. Tehát ezt jelenti, hogy kicsoda Jézus számomra, amikor azt mondja ez a öttusázó, hogy így akarom megmutatni a magyar népnek, hogy mit jelent Jézus Krisztus az én életemben, mit jelent az a valami, ami hajtó erővé válik az én számomra. Jézus Urunk, amikor ezt kérdezik ezek az emberek, és ez az óhajuk, hogy látni szeretnénk Jézust, akkor Jézus azt mondja, hogy igen, most dicsőítetik meg az ember fia. És akkor mond egy gyönyörű hasonlatot. Ez a gyönyörű hasonlat így hangzik, hogy ha a búzaszem nem hal el, nem vettetik bele a földbe, akkor nem terem új életet, a búzaszemnek el kell halnia. Valami ilyesmi ez, amiről ő beszél, és azt mondjuk, hogy hogyan lehetséges az, hogy egyetlen búzaszemhez hasonlítja az életét, milyen szerény hasonlat ez lehetne mondani. Lehet, hogy Jézus Urunk szerény, és talán a hasonlata is szerény, de hadd mondjam el testvérek azt, hogy ebben a szóban és ebben a valóságban, amit mi úgy hívunk, hogy búzaszem, végtelen gazdagság egy egész világ rejlik. Nem tudom, mi már olyan menzelék vagyunk, hogy még az aratás is csak a televízióból tudjuk, hogy bemondja a tévé, hogy a kombájnok most már neki láttak, de hogyha valaki kezébe vett talán egy búzaszemet, önmagában is egy csodálatos, dizájnos alkotás. Nem is véletlen, hogy a magyar nyelvünk azt mondja, hogy búza szem. Hiszen hasonlít az emberi szemhez, az a szép vonal, de ez csak a külső része, mert az egész búza szem tulajdonképpen nem más, mint egy kis napelem. egy kis energia töltet. Hiszen a sugárzó napnak az erejéből, a csapadékból, a humuszból, a földből állítja elő azt, ami éltető erő, és tulajdonképpen minden egyes kis búzaszemben, hadd mondjam így, hogy egy egész nagy világ van benne, mert a mennyei világnak az erejét raktározza el, és ez számunkra, földi emberek számára magát, az életet jelenti, egy apró helyen óriási erő. És ehhez, ahhoz, hogy ez az erő a maga teljességében valósággá legyen, teljessé legyen és életté legyen, azt mondja az Úr Jézus, hogy azt el kell vetni. Bele kell vetni a földbe, és el kell halnia ennek a búzaszemnek, hogy életre keljen, új életet teremjen, és megsokszorozza az egyetlen búzaszem a maga erejét és hatalmát, és teremjen belőle 30-szor, 60-szor, vagy akár 100-szor annyi kis búzaszem, és ennek az erőnek a csodáját éljük át, hiszen élet van benne. Ez az az élet, amiről beszél az Úr Jézus Krisztus, hogy én vagyok az örökké valóságnak ez az áldott búzaszeme, aki eljött ide ebbe a világba, és belevetette magát ennek a világnak a humuszába, hogy itt legyen és éljen. Gyönyörű hasonlata ez a mi evangélistánknak, aki ugyanígy beszél az úrvacsorának a másik eleméről, a borról is, amikor azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az igazi szőlőtőke. Vagyis Isten beleültette őt, ennek a világnak a humuszába belegyökeresztette, hogy mi, mint hozzátartozók, úgy, ahogyan beleoltatunk egy ágba, ugyanúgy belőle kiágazván, az ő tagjaiként, vesszőszálakként éljünk, vegyük az erőt, a hatalmat, és így éljük meg az életünket. Jézus Urunk az örök életnek a magja. Az a mag, akit elküldött az Isten, és egyúttal azzal, hogy el kell vetni őt, egyedül álló finomsággal sejteti azt is, hogy milyen halállal kell neki meghalnia. Kedves testvérek, ebben nincs semmi agresszivitás, nincs semmi szörnyűség, hanem csak annyit mond, ismeritek a búzaszemet. El kell vetni ezt a búzaszemet, hogy az elhaljon, de úgy, hogy abból mégiscsak élet és új élet legyen. És amikor erről beszél az Úr Jézus, hallottuk ezt a csodálatos megfogalmazást, a Gecsemáné kerti jelenet jut eszünkbe, ahogyan Jézus erről beszél, hiszen azt mondja, hogy most megrendült az én lelkem, az én életem. És azt mondja, kérjem az Atyától azt, hogy most mentsen meg engem ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem ide el, ebbe a világba. Hogy kérhetném ezt el? És testvérek, megint ez a másik gyönyörű finomsága az igénynek, amelyel utal halálára, szenvedésére, azokra a borzalmakra, amelyeket egészen finoman csak sejtett ezzel az egyetlen egy szóval, hogy a búzaszemnek el kell halnia. Gondoljunk bele, ki az közülünk, aki ne gondolt volna már arra, különösen, ha már idősödünk. Hogyan fogok ebből a világból kimenni? És kinek van bátorsága, ereje ahhoz, hogy másokat megítéljen, hogy hogyan haldoklok, mit mondott? És mi magunk sem tudjuk azt, hogy hogyan lesz, miképpen lesz ez. És Jézus most ezt az emberi gyötrődést veszi magára, amikor erről beszél, hogy Atyám, kérjem ezt tőled, hogy ezt az órát vedd el tőlem, igen, kérhetném. 33 éves vagyok, fiatalnak számítok, és tudom, hogy itt kell hagynom ezt a világot. Mégis nem ezt kérem, mert nem ez a küldetésem, nem ezért jöttem, hanem azért jöttem, hogy az életemet odaadjam, és ebből az életből, ebből az elhalt életből sokszoros termés teremjen itt a világban. Bőséges termés legyen. 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros, 7 milliárdos, hogy minden ember számára életet és örök életet jelentsen mindaz, mert Jézus valóságos ember. Átéli a mi kínjainkat, kétségeinket, szenvedéseinket, úgy, ahogyan menetelünk mi magunk is a halál felé, amikor nem tudjuk, hogy hogyan és miképpen fogsz ránk törni majd ez a végső óra, és Jézus azt mondja, Atyám, segíts rajtam, légy itt velem. Megtanulják a gyermekek hittanórán azt testvérek, hogy Jézus Urunk valóságos Isten és valóságos ember, de számukra ez még nem jelent semmit. Az sem, hogy valóságos Isten, talán még többet jelent, mint az, hogy valóságos ember. Valóságos ember azt jelenti, hogy Jézus Urunk átéli azt a legnagyobb mélységes mélységet, amelyet mi élhetünk át az életünk során, mert valóságos emberként, ami testvérünk lett, hogy közülünk senki nem merje azt mondani, hogy engem még az Isten sem ért meg. Ahogy csak sokszor kicsúszik a szánkon. Az Isten megért bennünket, elküldte egyszülött fiát, és ez az egyszülött fiú azt mondja most, megrendül az én lelkem, Atyám. Itt van az óra, és ezért kérem, dicsőítsd meg a te nevedet én bennem. És Isten azzal dicsőíti meg az ő nevét, hogy azt mondja, megdicsőítettem már azzal, hogy elküldtelek téged. És meg foglak dicsőíteni akkor, amikor ott leszel a Golgota magányában. Amikor elkiáltod, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Akkor ebben a magányban, ami ember létünknek a mélységei szakadnak föl, és ebben a mélységben megértjük azt, hogy kicsoda az, aki eljött ide hozzánk és közénk, ez a búzaszem élet, amely valóban gazdaggá teheti mindannyiunknak az életét. És amikor ezekre gondolunk, akkor megdicsőíti az Isten a mi életünket. És az utolsó gondolatként hadd mondjam azt testvérek, amit elhangzik, én majd mindeneket magamhoz vonzok, amikor majd felemeltetem. Ez a felemeltetés azt hinnénk, hogy Jézus Urunknak a föltámadása, vagy éppen a mennybe menetelene talán, de nem. Ő a Golgotának a fölemeltetésére gondol, és azt mondja, hogy ez az igazi fölemeltetés, mert ebben a megváltás csúcsát lehet látni nekünk és szemlélnünk, és ez a lényeges most az életünkben, hogy a Jézus keresztjében, amikor ő ott van, vonzó erő van. És ez azt is jelenti egyúttal, hogy ő azért halt meg, hogy a te életed és az én életem elrendeződjék. Hogy tudjuk, hogy nem a semmibe hull bele az életünk, mert előbb vagy utóbb oda kényszerülünk mindannyian, szó szerint is a Jézus keresztje mellé, vagy úgy, hogy egyszer majd el kell mennünk ebből a világból, vagy pedig úgy, hogy már életünk során oda megyünk hozzá, az ő keresztje alá, mondjam ilyen egyszerűen, hogy elmegyünk, besétálunk az ő utcájába, és amikor ott vagyunk, akkor ez a csodálatos, delejes erő, amely Jézus Urunkból árad, egyszer csak átjárja, áthatja mindannyiunknak az életét, és érezzük, hogy ez az erőmező elrendezi a mi összekúszálódott életünknek a szálait, úgy, ahogyan egy mágnes patkó az összeszórt vasreszeléket gyönyörű szépen az erővonalak mentén elrendezi. Most az a kérdés, hogy számunkra hogyan és miképpen lesz ez, vagy van ez? Hogy már most tudunk-e dönteni mellette, vagy pedig később. A döntés nem könnyű, hiszen gondoljunk bele, ha éppen böjti időben járunk, és ebben az időben fölkészülünk Jézus Urunk halálára, szenvedésére. Emlékszünk arra, amikor viszi ki a keresztjét a Golgotánra, akkor két személy lesz ott, aki fontos most ebben a mi vonatkozásunkban. Az egyik Barabbás, a lator, a lázadó, a gyilkos, a rablógyilkos, aki azáltal, hogy Jézus lesz majd a választottja a népnek, hogy őt feszítsék keresztre, Barabbás lényegében megmenekül és életet nyer. A másik személy pedig, amikor mennek ki és viszi a keresztet, és összerogyott a kereszt súlya alatt az mi Urunk, akkor ott van Ciréne és Simon, és a katonák őt kényszerítik arra, hogy vegye fel a Krisztus keresztjét, és vigye tovább. Azt gondolnánk, testvérek, hogy aki a nagyobbat kapta Krisztus Urunktól, az életet, vagyis Barabbás lesz az, aki keresztjénné lesz. Nem tudjuk, hogy azzá lett-e, csak sejtjük, vagy reméljük, ne talántán, hogy az lesz. Nem tudjuk. Tudjuk viszont azt, hogy Cirénei Simon, akinek csupán a kereszt terhe jutott, tehát nem a potya kegyelem, mint Barabbásnak, akinek a kereszt terhe jutott, ő keresztjénné lett, mert úgy emlegetik a szentírók, hogy Alexandernek és Rufusnak az apja, ő volt az, akit ott kényszerítettek a katonák, hogy vigye az Urunk keresztjét. Tehát, hogyha a gyermekek keresztjénné lettek, nyilvánvalóan az édesapa is azzá lett. És most, ha erre gondolunk, akkor higgyük azt, hogy tudjuk azt, hogy lehet csak látni Jézust. Barabbás is látta. És látta végső soron Cirénei Simon is. És milyen nagy különbség van látás és látás között. Mert az egyik csak annyit jelent, hogy látom az alakját, gondolok róla valamit, úgy, mint Kajafás vagy bárki más, elítélem őt, vagy éppen közömbös számomra. Jézusnak az alakja, lehet, hogy sokat tudok róla, szakkönyveim vannak Jézusról. És van úgy, hogy el tudunk merülni az ő látásában, abban a csodában, amelyet úgy hívunk, hogy az örökké valóságnak a meglátása Jézus Krisztusban. És itt egy idézetet hadd hozzak, méghozzá János apostoltól, aki megírta ezt az evangéliumot, ezt a csodálatos evangéliumot, és aki öreg korában leveleket is írt gyülekezetének, és az első levelében azt írja ott a harmadik fejezetben a gyülekezetnek, a gyülekezet tagjainak: szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, ha majd nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá, mert olyannak látjuk őt, amilyen ő valójában. Ez a csoda, ez a kegyelem, és ezzel áldjon meg bennünket Isten, szeretteink. Amen. Örökkévaló Istenünk, Atyánk, a Jézus Krisztus által bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy sokszor nem értjük azt, amit te teszel, és nem értjük azt sem, amit mondasz nekünk. Annyiszor nem akarjuk elfogadni, vagy zúgulódva fogadjuk el azt, amit te a javunkra teszel, vagy tanácsképpen mondasz nekünk. Annyiszor nem értjük, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Atyánk, légy áldott hosszú tűrő szeretetedért, amellyel te bennünket követsz egész életünkben. Amikor fölmutatod előttünk magadat, ott a Golgota keresztjén, amikor ezer szóval is szólsz hozzánk, úgy, ahogy igénkben is hallottunk, mennydörgéssel, angyali szóval, és mi mégsem figyelünk rád, vagy nem akarjuk érteni, hogy mi a te mennyei akaratod és szándékod, Atyánk. Légy áldott azért, hogy hűséges vagy azokhoz, akik hűtlenek hozzád, azokhoz, akik értetlenkednek, mint mi magunk is oly sokszor. És hálát akarunk adni ebben a gyülekezet közösségében, akik talán egykor nem értettünk téged, nem értettük szavadat, tetteidet, de most már értjük azokat. Igéd iránti engedelmességgel kérünk most, szeress minket, Atyánk. Vezess bennünket és oltalmaz ebben az életben, hogy láthassunk téged. És ne engedd azt, hogy a te szent neved, ezerszer szent neved éppen a mi magatartásunk miatt legyen gyalázattá az emberek között, hanem kérünk, hogy adj nekünk olyan hitet, olyan szeretetet, jóságot, hűséget, amelyel úgy tudunk téged szolgálni, fölmutatni téged a világban, hogy ebből valóságosan is megújulás lesz az egész világ számára. Köszönjük a kijelentett dolgokat, a titkokat, ilyeid, Atyánk. Áldott tanítómesterünk, Jézus Urunk, Taníts bennünket, oktalan gyermekeidet, tanítványaidat, hogy elfogadhassuk mindazt, amit Te mondasz nekünk újra és újra. Atyánk, arra kérünk most, áld meg a mi bizonságtevésünket, életünket, hogy valóban ne gátjai, akadályai legyünk a világban, a Te szeretetednek, jóságodnak a kiáradásában, hanem egyúttal hadd kérjünk Téged, állíts a Te munkádba, a Te hűségedbe, szeretetedbe, jóságodba, hogy így legyünk bizonyságtévők a világban. Atyánk, imádkozunk szeretteinkért is most. Te áld meg mindazokat közelben és távolban, akik számunkra annyira fontosak, akikért imádkozunk újra és újra naponta, és akikért áldozatot is kívánunk és szeretnénk hozni. Légy Te az, aki megáldod otthonunkat, családunkat, szeretteinket. Úgy légy számunkra segítő, hogy családban is mindenütt a Te neved legyen áldott, és családként is tudjunk bizonyságtévő életet élni. Áld meg a betegeinket, azokat, akik szólnak hozzád, és tudják, hogy egyedül a Te kereszted az, amely meg tud bennünket tartani és őrizni. És úgy, ahogy annak idején, ott a pusztában Mózes által felállítottad a szent jelet, és aki arra nézett, az megerősödött, meggyógyult, valóságossá lett, így hadd lássunk mi is Téged, Atyánk, és hadd láthassuk a Te egyszülött fiadat, hogy ezáltal megújulás, gyógyulás, élet fakadjon mindannyiunk számára. Köszönjük azt, hogy imádkozhatunk-e világért is, Anya Szent Egyházunkért, annak minden szolgálatáért, bárhol is végzi ez az egyház mindezt. Imádkozunk azért, hogy bőti időben a lélek szemével tudjunk látni, és úgy áldjuk és magasztaljuk a Te háromszor szent nevedet, hogy most is és itt is ne káromlás legyen mindaz, amit mondunk, teszünk és cselekszünk, hanem sokkal inkább a Te bizonyságtételed lehessen a világban. Áldunk, Atyánk, úgy is Téged, hogy hisszük és tudjuk, meghallgatod mindannyiunk imádságát. Fordulj hozzánk, szeress minket, öleld át ezt a teremtett világot, szeress minket együtt, vezess minket együtt, gyógyíts minket együtt, legyen a Te gondviselő áldott kezed mindig rajtunk, most és az örökké valóságban. Fiadért, Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom testvérek a figyelmet az adakozás lehetőségére, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg Téged az Úr. Ragyogtassa fel az Úr az ő orcáját Te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját Tereád, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelzem a testvéreknek, hogy halottjai vannak a gyülekezetünknek. Az elmúlt héten temettük el Tóth Zsuzsánna testvérünket, 81 évet ajándékozott nekünk, mert neki mennyei atyánk. Ugyanazok az elmúlt héten temettük Polár testvérünket, 76. életében szólította őt a menny magához. Szeretteinek, hátramaradatainak itt a gyülekezet közösségében is Istenünk vigasztalását kérjük az örök élet fénylő reménységében. Hirdetem Isten tiszteleteinket, összejöveteleinket, szerdán a felnőtt fiataloknak van a bibliórája, csütörtökön 5 órától a idősebbeknek, és pénteken 4 órától a kis idősebben egyben. A
Jövő vasárnap is ugyanúgy, mint ahogy a mai vasárnap is, ma délután 5 órakor ismételten egybe gyülekezünk Istenünk színe elé. Így várjuk a testvéreket, a jövő héten is délelőtt 10 órától, és délután 5 órától tartjuk az Isten tiszteletünket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Zárásképpen énekeljük testvérek a 466-os számú éneket, annak az első és második versét, rám tekint már hiten megváltó Istenem a Golgotán, utána pedig nemzetünk imádságán a himnusz énekeljük el.